Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az idén január végi uniós kilépés után nem lesz megállapodás december 31-ig az Európai Unió és az Egyesült Királyság között a jövőbeni kapcsolatokról. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy ajánlást fogadott el az EU általános ügyekért felelős tanácsa a koronavírus járvány visszaszorítására bevezetett, a szabad mozgás korlátozását is érintő tagállami intézkedések uniós összehangolásáról. A részletekről Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Az Európai Bizottság egy javaslatot tett le az asztalra, és a tagállamok ezt több ponton módosították is. Tehát igazából most több mint egy hónapi tárgyalási folyamat után vagyunk, és a tagállamoknak sikerült első körben hangsúlyozva, hogy ez még nem a végleges, mert ezen még lehet majd módosítani, de első körben sikerült megállapodni olyan minimum standardekről, kritériumokról, amelyek figyelembevételével a tagállamok korlátoznák a jövőben ugye a személyek szabad mozgását. Nagyon fontos megjegyezni ezt, hogy ajánlásokról van szó, tehát amiben most megállapodott a tanács, az tanácsi ajánlás, azaz jogilag nem kötelező. Tehát egy tagállam tulajdonképpen nem köteles akkor sem ezeket teljesen betartani, bár arra kellene törekednie, hogyha mivel jogi következményekkel nem járhat ez.
Tehát magyarul, hogyha Magyarország, a magyar kormány továbbra is amellett áll ki, hogy a határokat teljes mértékben zárják le, és kizárólag mondjuk a V4-ek polgárai előtt nyitják meg oda-vissza, akkor ez így is maradhat, függetlenül attól, hogy mondjuk ők elutasítják a bizottságnak, vagy akár a tanácsnak a javaslatát is.
Igen, bár én úgy tudom, legalábbis a német elnökségi források szerint, a Magyarország nem volt azok között, a tagállamok között, amelyek nem fogadták el ezt az új színkód alapú rendszert, tehát hogy legyen valami fajta összehangolása a nemzeti intézkedéseknek, ami nekem azt sugallja, hogyha Magyarország ezek nem szavazott ezek ellen, akkor valószínűleg végre is kívánja hajtani ezeket az ajánlásokat, mert az ajánlások végső soron megfelelnek az igényeinek. Ugye két dologban nem történt előrelépés, minden másban egyébként nagyon hasonló lett a megállapodás, mint az Európai Bizottság javasolt. Az, hogy a karantént mennyi, hány napra kell feltartani, ezt továbbra is a tagállamok fogják majd eldönteni, ők változtathatják, ők válogathatják majd meg. Meg azt is tulajdonképpen, hogy a tesztelésekre, ott is volt ugye megpróbált az Európai Bizottság egy ilyen tesztelési kritériumokat kitalálni, illetve a tesztelési sűrűséget, hogy ezt minden tagállammal alkalmazza. Ezekre a kérdésekre a későbbiekben térnek majd rá, ami a lényeg, és érinti a mostani magyar rendszert is, az az, hogy ugye lesz egy, a tagállamoknak minden héten az előre megadott módszer alapján, tehát hogy minden héten nézni kell majd azt, hogy két hétre visszamenőleg 100 000 főre mekkora a megbetegedési arány, a tesztelési arány és a pozitív teszteknek a száma, ezt le kell jelenteni minden héten a tagállamoknak, a Stockholmi Központú Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központnak, és ő, ez a járványvédelmi központ készít majd és aktualizálja állandóan azt a járvány térképet, ami alapján a közlekedési lámpák színeihez igazodva fogják a tagállamokat a kockázatokat illetően majd jelezni.
És milyen arányszámok alapján kell ezeket lejelezni, mert ugye sokszor előfordul a 100 000 lakosra számított arány, de legutóbb is például a miniszterelnökséget vezető miniszter 1 milliós arányszámot mondott, és a kettő azért lényegesen más képet mutat.
Így van, de ez most ugye a mostani ajánlás szerint az újonnan, tehát 14 napra visszamenőleg, az újonnan regisztrált esetek, megbetegedések 100 000 főre jutó esetek számáról van szó. És a például ugye a zöld színnek az az ország lesz, az oda tartozik az a zöld kategóriába, ahol az elmúlt 14 napban a regisztrációs ráta, tehát az új megbetegedések száma a 100 000 főre nem ért el a 25-öt, és a pozitív tesztek számának az aránya, tehát az egészéhez képest, a 100%-on belül 4% alatt maradt. Ugye ez most nagyon ennek a kritériumnak ebben a pillanatban szerintem nagyon kevés Európai Uniós tagállam felel meg. Ugye mert nagyon fontos azt tudni, hogy a megállapodás értelmében, ha a zöld kategóriába, tehát a zöld színkódot kap egy ország, tartozik, akkor egyetlen tagáll ennek az országból, vagy ennek a régióból érkező személyeknek a beutazását senki sem korlátozhatja, sem Magyarország, sem más. Viszont a narancssárga és a vörös kategóriába, vagy színkódba tartozó országok esetében továbbra is lesz lehetőség a korlátozás, tehát a beutazásoknak a korlátozására, de ugye annak arányosnak kell lenni, azt is mondja, ez ugye mi az arányos, ezt majd el fogják dönteni a tagállamok, és a tagállamok továbbra is megkövetelhetik a narancssárga és a vörös zónába érkező országok állampolgáraival szemben azt, hogy karanténnak vessék alá magukat, ugye mint említettem, egyelőre a karanténról nincs az Európai Unióban konszenzus, hogy ez mennyi, hány napra terjedjen ki. Van, aki 9 napot alkalmaz, van, aki 14-et, és azt is előírhatják, hogy tesztelést, tehát kérhetnek COVID-tesztet is, megérkezés után egyébként, de még ez is mutatja azt, hogy egy rugalmas rendszerrel van szó, bizonyos esetekben akár megérkezés előtt is kérhetnek ilyet egyébként, például a belgák is alkalmaznak ilyen módszert.
De akkor jelen állás szerint azért az kijelenthető, hogy az Európai Unió nagy része a narancssárga kategóriába tartozik, nem?
Narancssárga, ugye, vagy pedig ugye számos ország szerintem pirosban van, hát ha nem is tündöklő, de pirosban van, és narancssárgában van. Az biztos, hogy a zöld kategóriába nagyon kevés ország van pillanatnyilag, hiszen a járványügyi helyzet az fokozódik, egyre több megbetegedésről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogyha mégis meg is állapodtak ebben, most olyan sokat nem kockáztat egy ország sem, hiszen kevés zöld színkódú országról van szó. Tehát egyelőre, ha jól értelmezzük ugye ezt a megállapodást, akkor tulajdonképpen így vagy úgy minden ország fenntarthat majd beutazási korlátozásukat.
De akkor magyarul a magyar kormány korlátozó intézkedése is fennmaradhatnak?
Most ami érdekes ebben a dologban, ugye az, hogy a magyar a magyarok esetében, a magyar ugye, határzár, vagy korlátozás, beutazási korlátozás esetében a legnagyobb probléma nem is ez volt igazából, hiszen más országok is alkalmaznak ilyet meg olyat, hanem az volt ugye, hogy szelektíven kiválasztott néhány országot, ugye a visegrádiakat, és nem pedig az epidemiológiai helyzet súlyossága alapján enged be, vagy nem enged be bizonyos országok állampolgárai.
Mert például, hogyha már a szomszédokat, illetve a V4-et említettük, akkor Ausztriában jóval jobb a helyzet a COVID-19 megbetegedéseket illetően, mint mondjuk Csehországban. Tehát Csehországban szinte a többszöröse annak, amit a sógoroknál tapasztalható, és a cseheket beengedjük, az osztrákokat meg nem.
Így van. Tehát ugye ez az érdekes dolog egyébként valóban, és erre a kérdése igazából nem ad tulajdonképpen választ. Ez az ajánlás, ami hangsúlyozom, ez a legkisebb közös nevező a tagállamok között, ami meg tudtak állapodni, kivéve azt, hogyha az adott paraméterek alapján zöld színkódba kerül egy ország, akkor viszont az onnan érkező állampolgárokat nem lehet gyakorlatilag diszkriminálni, nem lehet nem beengedni az ország, megtagadni a beutazás számukra. De ugye Ausztria sem tartozik ebben a pillanatban a tudomásom szerint a zöld színkódú országok közé, tehát ezért tulajdonképpen ebben a dologban kérdéses, és ez egy kérdés, hogy az Európai Bizottság egyáltalán tesz-e valamit, annak érdekében, hogy ez a diszkriminatív eleme a magyar rendelkezésnek megszűnjön, vagy pedig marad minden a régiben. Őszintén szóval ebben a pillanatban nem tudjuk a választ.
De akkor kijelenthető, hogy ez továbbra is csak egy ajánlás, és mindenki mehet a feje után továbbra is a jövőben.
Igen, de azért nyilván nem véletlenül tárgyalták ki a tagállamok ezt, egy hónapon keresztül tárgyaltak erről. Én gondolom a jó hiszeműséget azért azt tulajdonképpen a tagállamok számára azért azt el kell fogadni, hogy mégiscsak jó hiszeműen tárgyaltak, meglátjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy az esetek nagyobb részében alkalmazkodni fognak, mert hogy a többi tagállamnak tettek egy ígéretet erre, és én úgy gondolom, hogy a tagállamok egymás között, ez egy bizalmi kérdés, ha a tagállamok megállapodnak valamiben, egymásnak tesznek ígéretet, és ez nem is jogi kategória, akkor azért ezt illik betartani. Különös tekintettel arra egyébként, hogy vannak olyan részei a megállapodásnak, ami közvetlenül vonatkozik az olyan helyzetekre, hogyha egy tagállam, például Magyarország eldönti azt mondjuk, hogy Ausztriával szemben bevezet korlátozásokat, tehát egy negatívabb, rosszabb elbánásban részesíti a járványügyi helyzet miatt, akkor lehetőség szerint 48 órával előtte, de mindenképpen 24 órával előtte ezt az országot kell először értesítenie, tehát miért hatályba lépnének ezek a rendelkezések, és aztán a többi tagállamot és az Európai Bizottságot is. Tehát ezeket gondolom elvárják a tagállamok egymással szemben is, és nyilván lesznek olyan elemei, amelyeket könnyebben fognak tudni betartani, lesznek az elemek, amelyeket kevésbé fognak tudni betartani a tagállamok.
Október közepéig szeretett volna megállapodni a brit kormányfő Brüsszellel az Egyesült Királyság és az Unió jövőbeni kapcsolatáról. Úgy tűnik, ez most nem sikerült. Az egyes tagországok ratifikációi miatt erre már csak hetei maradtak Londonnak. Gyévai Zoltánnal, a Brux Info főszerkesztőjével nézünk a kulisszák mögé.
Tulajdonképpen ugye a találgatás továbbra is folyik, hogy vajon a brit kormány, ugye most mindenki a brit kormányra figyel, az Európai Unió legalábbis úgy gondolja, hogy adott bizonyos jelzéseket, amelyek alapján a britek is elő tudnak jönni a farbával, és komoly ajánlatot tudnak tenni. Ellenkező esetben, és ez tovább is lehetőség van arra, hogy ha évvégéig nem sikerül megállapodni, de úgy nem is évvégéről van szó, hiszen még ratifikálni is kellene a megállapodást, ezért tulajdonképpen ez már nagyon annyira sürgető, hogy lehetőség szerint október vége, mostanában november vége lehet a legkésőbb időpont, amíg meg kéne állapodni. Ha nem sikerül, akkor bizony valószínűleg az lesz, hogy a britek ugye nem megállapodás, tehát rendezetlenül hagyják el az Európai Uniót gyakorlatilag, és ebből a szempontból nagyon érdekes helyzet alakulhatna ki, attól tekintve attól, ugye, hogy ez mind az EU, mind a britek számára a különösen jelenlegi gazdasági helyzetben, gazdasági kontextusban ez egy eléggé, hát ugyan egy öngyilkossággal felülő lépésnek tűnik, de valóban az lenne a helyzet, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió között tulajdonképpen nem lenne semmi olyan szerződéses viszony, mint például, ami az Európai Unió és harmadik országok között van a kereskedelemre vonatkozóan.
Ugye de facto az Európai Uniót január végén hagyta el az Egyesült Királyság. Azóta mennyiben változtak a frontok Brüsszel és London között?
Ugye először is Boris Johnson tulajdonképpen elkövette azt, amire nagyon kevesen számítottak, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a torik milyen megveszekedetten tárgyaltak. Különösen a toriknak az a szárnya, amely minden körülmények között ragaszkodott a Brexithez, és a Brexit kapcsolatban most ahhoz, hogy a brit szuverenitást semmi sem korlátozza. Ugye, hogy volt egy, ugye a kilépési megállapodás egy dolog, ugye a britek most nemrég elfogadtak egy törvényt, ami a kilépési megállapodás egyes rendelkezéseit sem hajtja végre, amit az Európai Unió jogi útra terelte az ügyet, de tulajdonképpen ugye a kilépési megállapodása volt egy politikai nyilatkozat is, amit maga Boris Johnson egyébként tárgyalt ki, a brit parlament jóvá hagyott, és ezt az Európai Unió, ugye a főtárgyaló Michel Barnier egyetlen pillanatot sem mulaszt el arra, hogy ezt a britek orrához dörgölje, hogy tulajdonképpen szinte minden ponton, vagy a pontok egy nagyon fontos részein visszakoztak, visszatáncoltak a politikai nyilatkozatban tett ígéretektől. Ez nem egy jogi dokumentum, de politikai kötelezettségvállalást tartalmazott. És például az benne volt, és nyilván az értelmezése, százféle értelmezése lehetséges, de azért elég nyilvánvaló volt, hogy a britek kötelezték magukat például arra, hogy a standardekben, tehát itt alapvetően az állami támogatási standardek, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, élelmiszerbiztonság, és lehetne még folytatni a sort, hogy nem fognak a brit kilépést követően sem alámenni, aláígérni az Európai Unió standardeknek, hiszen ebben az esetben tulajdonképpen visszaélnének azzal, hogy a piacok továbbra is nyitottak maradnának, és így egy versenytorzulást okozna, nagyon jelentős versenytorzulást okozna az Európai Unió piacán, hogyha a britek alacsonyabb standardekkel, nyilván így olcsóban előállítva termékeket be tudnának törni az Európai Unió piacára. Ez a kérdés egyébként a mai napig ott feszül, az egyik fő probléma, ez amit level playing fieldnek, azaz azonos játékszabálynak nevezünk. A britek arra hivatkozva nem hajlandók ebben a kérdésben legalábbis egyelőre engedni, de azért van remény arra, hogy esetleg az utolsó pillanatban pislogni fognak, meglátjuk természetesen, hogy ez így lesz-e és milyen módon, de ez az egyik a kérdés, amiben kötik az ebet a karóhoz, hogy számukra semmi nem elfogadható, ami a nemzeti szuverenitásukat, a szuverén önálló mozgásterüket korlátozza. Az EU ezzel szemben azt mondja, hogy ha ti azt akarjátok, hogy kössünk egy olyan kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodást, amiben se tarifa, sem kvóta, ugye termékkvóták nem lesznek, mennyiségi korlátozások, tehát magyarán ti be akartok, szabadultak akartok a mi piacunkra, akkor viszont kötelességetek, hogy elfogadjátok azt, hogy azonos versenyfeltételeket tartsatok be. Most itt folyik a labdázás, a másik pedig a halászati kérdés, ami igazából nem érint olyan sok embert, viszont néhány országot nagyon érint, a franciákat, a dánokat, egy csomó más országot, és az tény is való, hogy a bittek itt jobban hivatkozhatnak arra, hogy attól kezdve, hogy ők nem a tagjai az Európai Uniónak, nem történhet minden úgy, mint régen, tehát magyarán az európai halászflottáknak azért el kell fogadniuk azt, hogy korlátozottabb lesz a halászati joguk, mint korábban volt, ugye mennyiségről van szó, kvótákról, mint korábban. Na ez a kérdés, hogy ezt hogyan fogják kitárgyalni, megoldani, és akkor van még a harmadik nagyon fontos dolog, ez pedig a vitarendezési mechanizmusok, ugye, hogy egyáltalán a Nagy-Britanniának bármilyen mértékben is alá kellene rendelnie magát, hogyha vita tör ki a két fél között az Európai Bíróság által meghozott ítéleteknek, vagy pedig egy másfajta vita megoldást fogadnak el, és akkor mindenek az árnyékában még ott van ugye az ír jegyzőkönyv is, visszakérés az ír jegyzőkönyv is, amin nem kevesebb múlhat egyébként, mint az ír béke. Úgyhogy jelentős problémákat tologatnak itt az Európai Unió és a britek tárgyalói, főtárgyalói. Nagyon kevés az idő, egyre inkább úgy tűnik, hogy kifutunk az időből, de sokan bíznak benne, hogy utolsó pillanatban, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen klasszikus brit tárgyalási módszer, hogy utolsó pillanatban elhúzzák, utolsó pillanatig elhúzzák a tárgyalásokat, és akkor a végén egymás kezébe csapnak majd. Hát meglátjuk, hogy ebben mi lesz.
Mit lehet tudni arról, hogyha mégsem lesz ezekben a vitás kérdésekben megegyezés? Amiben már van, arra pontot lehet tenni, és akkor az úgy is lesz, mondjuk 2021. január 1-től, vagy pedig ezt az egészet egy csomagban kezelik?
Igen, a tárgyalások alapelveit is az, mint annyi, mint a minden annyi tárgyalás esetén, hogy addig semmiről sincs megállapodás, ameddig mindenről nem állapodnak meg, amíg az utolsó láncszemről sem állapodnak meg. Ami azt is jelenti tulajdonképpen, hogy vannak olyan területek, energiapolitika, Euratom, van egy pár terület, szabályozási terület, közlekedés és néhány, ahol a tárgyalások elég jól állnak, ahol nincsen különösebb probléma. Adatvédelem, mondjuk adatvédelem az egy kicsit problémásnak tűnt még nemrég, de van egy csomó terület, ahol viszont viszonylag jól állnak a tárgyalások. Ennek ellenére ott a tárgyalásokat még nem minősítettek befejezetnek, hiszen így, ugye a végső soron, amikor minden összefügg egymással, akkor nagyon fontos lehet a végén, hogy ki milyen kérdésben enged, ezért nem is zárja le még azokat a területeket sem, ahol egyébként kész engedni, hiszen föl kell készülni arra, hogy a végén minden egyes ilyen, hát hogy az angol bargaining chipnek, tehát ilyen alkutárgyának nevez számítani fog.
Mi a menetrend most a következő hetekben, mert te is elmondtad, hogy októberben, vagy legkésőbb novemberben meg kellene állapodni és pontot tenni a végére.
Igen, tehát ugye egy határidő van igazából jogilag, az, hogy december 31-ével tulajdonképpen a biteknek véget ér, nem de jure, a de facto uniós tagságuk. Ugye tudjuk azt, hogy egy évvel ezelőtt kiléptek de jure, tehát jogilag már nem tudom.
Pontosabban január végén.
Január végén léptek, így van, tehát közel egy éve, igen, pontosan január végén, így van. És december 31-ig tart egy átmeneti időszak, ami alatt, ez alatt, az időszak alatt, az Európai Uniós jogok és kötelezettségek járnak a biteknek, vagy pedig ugyanúgy vonatkoznak rájuk. Tehát kötelezettségek is, és jog is vonatkozik rájuk. Ez megszűnik december 31-től, ha nincs megállapodás, addig nincs ratifikált megállapodás, akkor tulajdonképpen megvalósul az, amitől mindenki rémálom, mindenki attól tartott, hogy rendezetlen bit kizuhanás lesz az Európai Unióban annak, és a számos következményével szemben. Úgy néznek ki egyébként, hogy a Torik ennek a jelentőségét bagatelizálják, hát meglátjuk, hogy erre sor kerül. Az Európai Unió nem véletlenül készített úgynevezett kontingens terveket arra vonatkozóan, hogy ebben az esetben mi fog történni, hiszen ebben az esetben európai cégeket is, vállalkozásokat is meg kell majd védeni a negatív hatásoktól. Tehát van egy csomó terv meg szektorok erre vonatkozóan, és nyilván az Európai Unió telik múlik az idő, egyre több időt foglalkozik ezzel a kérdéssel is. Vannak viszont, ugye említettem, hogy van jogi határidő, vagy jogi fal, és viszont vannak politikai határidők. A politikai határidő az egyik ugye az volt, még korábban, hogy a héten összeülő Európai Tanács, az állami kormányfők elvileg ugye azt szerették volna, hogy ez lett volna az az alkalom, amikor tulajdonképpen a tárgyalásokat befejezték volna hivatalosan is, az Európai Tanács rábalintott volna egy megállapodásra, ez nem fog előfordulni, de azt is tudjuk, hogy maga Boris Johnson is most elkezdte hajtani a lovakat, hiszen ő is azt mondta, hogy számára is, hogy október közepe ez egy ilyen fontos választóvonal, hogyha addig nem történik, vagy október vége, nem történik megállapodás, nem lesz, már nincs esély rá, akkor tulajdonképpen nem is érdemes folytatni a tárgyalásokat. Én úgy gondolom, hogy igazából ez egy kicsit bluff, gyanús. Mindenki el fog követni mindent annak érdekében, hogy utolsó pillanatig, ameddig van remény rá, addig megpróbáljon megállapodni.
De akkor nincsen kialakult menetrend, hogy mondjuk most hetente találkoznak, vagy még októberben két alkalommal, vagy bármi ilyesmi.
De van, ugye amikor most beszélünk, akkor is éppen tárgyalnak egymással, Tehát a tárgyalások azok most már gyakorlatilag tulajdonképpen folyamatossá váltak. Két szinten egyrészt tárgyalnak a jövőbeli kapcsolatokról, tehát a szerződésről, amiről most pillanatilag ugye nincs megállapodás, amiben eltérnek az álláspontok, és közben ugye egy másik szinten az Európai Bizottság képviseletén Maros Sefcsó is alelnök, és a brit kormány képviseletén Michael Gove, ők azért ugye egy olyan bizottságot alakítottak, amelyik a kilépési nyilatkozat végrehajtásáért felelős, a kilépési megállapodás. Itt az EU szintén tele van panasszal, azt mondják, hogy a britek riasztó mértékben nincsenek felkészülve a kilépési megállapodásban foglalt feltételeknek a végrehajtására, legyen az a határ, az ír határ, meg határrendészet, a ír határ kérdés, vagy pedig egyébként számos esetben például a Nagy-Britanniában élő, életszerűen Nagy-Britanniában tartózkodó európai polgároknak a jogainak a biztosítása. Tehát van egy csomó kérdés, ami itt azért azt hiszem még elvaratlan száll, erre is oda kell figyelni többek között.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!